Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úr Isten az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 300. dicséretünk első 3 versét énekelve. 300. dicséretünk első verse így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom az Új Szövetségből. A Máté írása szerint való Szent Evangélium 13. részéből, a 24. verssel kezdődő és a 30. verssel bezáródó ige szakaszból. Más példázatot is adott eléjük Jézus mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett, de mikor az emberek alusznak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig fölnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanékik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggadjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, hogy megégessétek, azután pedig a búzát takarítsátok az én csűrömbe. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyák, édesatyánk, imádásodra jöttünk eléd, hogy hálás szívünk boldog vallomásait elmondjuk neked. Neked, aki éj a föld, ez a világ, az emberek, és akinek tulajdonai vagyunk mi magunk is, mind kivétel nélkül. Dicsőítünk sokféle jó téteményedért, így azért a mai Isten tiszteletünkért, amely a te ajándékod, ami számunkra, és nekünk egyszer s mind lehetőség találkozni veled, tőled tanítottá lenni. Tudjuk, Urunk, hogy csak mint bűnösök állhatunk meg te előtted. Mégis ott van szívünkben a hála, hogy Jézusunkért egyúttal, mint megkegyelmezettek, borulhatunk eléd. Hívunk, jöjj, vigasztald a gyászolókat, a veszteseket, az emlékezőket és sírókat. Könyörgünk egész hazánkban és az egész világon az éhezőkért, a fázókért, a szegényekért. Hadd lehessen a pénztárcánk a pénztárcájuk, a kezünk a kezük. Hadd nyíljon meg a szívünk cselekedni azt, amibe gyönyörködik a te atyai szemed. És köszönjük mindazokat, akik fáradhatatlanul segítik őket. Áld és szenteld meg, Urunk, Isten tiszteletünket. Szólalj meg közöttünk, hogy legyen értelme annak, hogy együtt voltunk. És hadd gazdagítson meg a te beszéded mindannyiunkat, Urunk. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek, 151. dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igét. Felolvasom azt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 13. részéből, a 36. verssel kezdődő és a 43. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy bár ez az alapigénk, ez egy hosszú igeszakasz, foglaljunk helyet. Ekkor elbocsátván a sokaságot, bement Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámentek, ezt mondva: magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondanékik: aki a jó magot veti, az az embernek fia. A szántóföld pedig a világ. A jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, azonképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat, akik gonoszt cselekszenek, és bevetik őket a tüzes kemencébe, és lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja. Kedves testvérek, napi újszövetségi ige olvasásunkban egy gyűjteményes jézusi beszéd részhez érkeztünk. Ez a Máté evangéliuma 13. fejezete, amelyikben 7 példázatot mond el Jézus Isten országáról. Úgy beszél Isten országáról, mint ami nem eljön, hanem már itt van. Nem majd lesz, hanem már itt történik Isten országa. Itt van közöttünk, itt történik Isten országa. Nos, a jézusi 7 példázatból egy olyat emeltem ki, amelyikről nagyon ritkán prédikálunk, nagyon ritkán beszélünk, nyilvánvaló módon nem is véletlenül. Ez pedig nem más, mint a konkoly a búza között felcímet viselő jézusi példázat. Arról szól, hogy Isten országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett, de éjjel, mikor az emberek aludtak, eljött a gazda ellensége, és a jó mag közé konkolyt, rossz magot vetett. Mielőtt emlékezetbe vennénk a példázat folytatását, itt egy rövid pillanatra meg kell, hogy álljak, hogy megmagyarázzam, hogy ez a növény, amit konkolynak nevez a Biblia, milyen is volt. Mert nem véletlenül használja Jézus a jó mag mellé rossz magként éppen a konkoly magvát. A konkoly mérget és nem búzát termő mag volt. Jézus korában degenerált búzának is hívták. Ami alatt azt kellett érteni, hogy a pillanattól kezdve, hogy a földből kibújt a búza és a konkoly, nem lehetett megkülönböztetni őket. A konkoly egészen addig, ami kalászba nem indult, teljesen olyan volt, mint a búza. Ezért mondták, hogy degenerált búza. Hasonlított, megkülönböztethetetlen volt a növekedés egész ideje alatt a szántóföldbe a búza és a konkoly. Ám az egyiknek a kalászába búza termet végül, azaz élet. A másiknak a kalászába konkoly magvak teremtek, az pedig mérget tartalmazott. Méreg volt a konkoly. Vagyis az a kalász halált termett. Nos, hát akkor menjünk tovább. A példázat szerint felnőve, amikor már meglátszott a különbség, mert kalászosba fordultak, fölmerül a szolgákban a kérdés, és azt kérdezik a gazdától, honnan van ezen a szántóföldön a konkoly, holott te gazda csak búzát vetettél, te csak tiszta magot vetettél, te csak jót vetettél, és ímé most már látszik, hogy nem csak búza kelt ki, hanem ott a konkoly is, a méreg is. És rögtön ajánlkoznak is ezek a szolgák, és azt mondják a gazdának, hogy elmegyünk és kitépkedjük a búza szálak közül a konkolyt. De a gazda nem akarja, sőt nem is engedi, azt mondja, hogy ne talántán még a konkolyjal együtt kiszakítanátok a búzát is. Ehelyett mondja, hagyjátok. Hadd nőjön a kettő együtt. És ha majd eljön az aratás, akkor az aratásnak ura elküldi az ő szolgáit, és majd azok az aratáskor szétválasztják a kettőt. Tévedhetetlenül. Külön a konkolyt, a mérget, külön a búzát, az életet. És amikor végighallgatták Jézus tanítványai ezt a példázatot, akkor ugyanaz fordult meg a fejükbe, ami első olvasásra a mi fejünkbe és szívünkbe is megfordul, hogy na de egyáltalán miről van itt szó? Ezért aztán, amikor bemennek a házba, akkor az egyik tanítvány azt mondja Jézusnak, te Uram, magyarázd már meg ezt a példázatot. És Jézus megmagyarázza. És én majd ezt fogom most tovább mondani. De mielőtt ezt tenném, hogy a magyarázatot tovább mondjam, szeretnék megértetni és a megszívlelés tárgyává tenni valamit. Azzal mennek oda Jézushoz bent a házba már, hogy magyarázd ezt Jézus meg nekünk. Testvérek, ez egy nagyon fontos mondat. Ez az egyetlen jó hozzáállása az élet sokféle érthetetlenségéhez. Hogy Jézushoz fordulunk, és azt mondjuk, hogy magyarázd ezt meg nekem, Uram. Kedves testvérek, azért fontos, mert tele vagyunk hivatásos megmagyarázókkal. Nem kérjük őket, mégis ontják felénk az úgynevezett hivatásos magyarázók, az élet nagy dolgairól, nagy kérdéseiről az ő magyarázataikat. Csinálják ezt a legkülönbözőbb szinteken, hol viccesen, két modern zeneszám között, színvonaltalan és üres beszámolók között, némi röhécselés közbe, az úgynevezett műsorvezető egyszer csak egy politikai hírrel kapcsolatban elmondja az ő magyarázatát. Ő a hivatásos megmagyarázó. Máskor meg mindig komor arccal ülő, törpe buthák, megfellebbezhetetlen igazságuk teljes bizonyosságával megmagyarázzák nekünk a világot, az élet dolgait, a helyzetet, a politikát, a gazdaságot megmagyarázzák nekünk. Észre se vettük, hogy hozzászoktattak bennünket, hogy hivatásos magyarázók magyarázatait hallgatjuk, és nagy kanállal esszük, miközben az igazságtól elzárnak bennünket. Az, hogy a világban igazán mi történik a színfalak mögött, arról senki nem tud igazán semmit, arról nem beszélnek se jobb, se baloldalon, a hivatásos magyarázók pedig nagy kanállal etetik az embereket a magyarázataikkal. El kéne jutni oda, legalább keresztény embereknek, testvérek, hogy üljenek le Jézus elé, kezükbe az élet könyvével, és mondják, amit a tanítványok mondtak. Uram, magyarázd ezt meg nekünk. A világ másként néz neki, ha a világ tele lenne Bibliát olvasó fiatalokkal, Bibliát olvasó vénekkel. A világból nem lehetne bolondot csinálni, ahogy csinálnak. Ha az emberek odafordulnának Jézushoz, és azt mondanák, Uram, magyarázd meg nekem. Mi történik? Ez a példázat, ami itt van előttünk, egy rendkívül fontos, nagyon nagy kérdést érint, majd mindjárt belemegyünk. Milyen jó, hogy a tanítványok nem kezdtek el okoskodni felette, hanem azt mondták, hogy Uram, magyarázd ezt te meg nekünk. Testvérek, aki a világot alkotta és formálja, aki az embert teremtette, aki ismeri a gonoszt, vajon ki tudná jobban megmagyarázni, hogy mi történik nálánál? És látjátok, az emberek nem fordulnak ő hozzá. Úgy gondolják, hogy vannak olyan területei az életnek, amihez az Istennek nincs köze, hát az Isten ezekkel nem foglalkozik. De bizony foglalkozik. Csak megszoktuk, hogy nem őt kérdezzük. Ezért lehet velünk bármit megcsinálni. Tanuljuk meg, testvérek, a tanítványoktól ezt a nagyszerű mondatot, és vegyük komolyan, hogy üljünk le időről időre kezünkbe az élet igéjével, az élet ura elé, a világ mindenség gazdája elé, és kérdezzük őt. Uram, magyarázd ezt meg nekem. Kedves testvérek, azt látom, hogy a hivatásos magyarázók abba bíznak, sajnos nem alaptalanul, hogy minél többen kiabálják ugyanazt a hazugságot, akkor az átváltozik az emberekben igazsággá. Goebbels mondta, a nagy propaganda szakember, hogy a propaganda lényege, hogy sokszor kell elmondani, mindegy, hogy mit. Mindegy, hogy mit, csak sokszor mond. Budapesttől Brüsszelen át New Yorkig. Csak mond. Sokszor mond. És a hamisság is igazsággá lesz emberekben. Bibliás fiatalokra és öregekre volna szükség, akiknek Jézus megmagyarázhatja az élet igazi mozgatóit, hátterét és lényegét. Magyarázd meg nekünk, Uram! Jézus hát megmagyarázza, bemutatja a példázat szereplőit. Aki a jó magot veti, az az embernek fia, Jézus. A jó mag Isten országának fiai. Ez a példázat tehát emberekről szól. A szántóföld a világ. Aki a konkolyt veti, az az ördög. A konkoly pedig nem más, mint a gonoszság fiai, tehát emberekről van szó. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. És akkor induljunk a magyarázatba. Testvérek, a példázat rögtön egy nagy kérdést felvet, hogy honnan van a gonosz. Honnan van a gonosz? Mert Jézus beszél a gonoszság fiairól, de honnan van a gonosz? Milyen érdekes, hogy az Úr Jézus erre nem válaszol. Pedig ez egy nagy kérdés. Amikor az édesanyja kezébe veszi a drága újszülött csecsemőjét, ránéz arra a kis angyali arcára, meglátja először, hogy visszamosolyog rá, amikor először gőgicsélni kezd, el nem hinné, hogy ez a kis angyal talán 8-10 év múlva már előtte áll és a szemébe hazudik. És el sem tudja képzelni, hogy ez a drága kis angyal 10-12 év után olyan dolgokat kezd csinálni, amivel az egész életét tönkreteheti. Akkor még el se tudja képzelni, hogy ez a gyermeke egyszer szembefordul vele és megüti. Hogy meglopja a pénztárcáját. El sem tudja képzelni, hogy az a drága kis angyal 20 éves korában börtönben ül. Olyan lesz, mint egy ördög. Honnan van a gonosz? Hát csak jóra neveltem azt a gyereket. Énekeltem neki, és imádkoztam, mesét mondtam. Ha valami rosszat láttam, szóltam neki, figyelmeztettem, óvtam és védtem. Mindent megtettem azért, hogy egy egészséges ember, egy jó lelkű, jó szellemű, tiszta ember nőjön fel. Mindent megtettem érte. Honnan van a gonosz? Mert hogy van, azt látjuk, tapasztaljuk, átéljük. Kedves testvérek, a Biblia minden elméleti kérdést kerül. Ez egy elméleti kérdés, honnan van a gonosz? Ez egy spekulatív kérdés, és nagyon érdekes, hogy a Szentírás nem válaszol a spekulatív kérdésekre. Azok szeretnek spekulálni egyébként a Bibliával kapcsolatos nagy igazságok felett, akik nem akarnak engedni neki. Azok vitát szeretnek nyitni. Csak hogy az Isten ígéje ebben nem megy bele. Jézus sem megy bele. Nem mondja meg, hogy honnan jön a gonosz. Nem mondja meg, hogy hova megy. Nem mondja meg, hogy hogyan lett, csak azt mondja Jézus a példázatban, éjjel, mikor az emberek alusszanak, eljött a gonosz, és elvetette a konkoly magvait, a mérget. Aztán elment. Ez a valóság, mondja Jézus. Ez a tény. Jézus nem akarja, hogy mi elmélkedjünk erről a helyzetről, hogy jött ez a gonosz, meg mit csinált meg, hogy tűnt el meg, hogy tűnt fel. Nem akarja. Azt akarja Jézus, hogy mint gyakorlati gonddal nézzünk szembe, hogy van gonosz, hogy vegyük végre komolyan.
Nem az a kérdés, hogy az honnan jött. Nem az a kérdés, hogy hogy néz ki. Nem az a kérdés, hogy hova megy. Hanem, hogy mit csinál. Azt akarja Jézus, hogy ne spekuláljunk e fölött, hanem egyszer az életbe kezdjük el halálosan, komolyan venni, hogy van gonosz, és hinti a méreg magjait. Eljön a szántóföldre, és teleszórja a jó mag között a földet a gonoszság magvaival. A halál magvaival. Azt mondja Jézus, hogy azt lássátok meg, hogy az élet ilyen, hogy a világ ilyen, hogy folyik benne a jó magvetése és a rossz magvetése. Nem az a kérdés, hogy mi a gonoszság eredete, hanem az, hogy van, és hogy vedd komolyan, hogy van. A konkoly, mondja Jézus, a gonoszság fiai, emberek. Emberek, akikben megtestesül a gonoszság. Ahogy Jézus mondta, ti az ördög atyától valók vagytok. Jézus tökéletesen meg tudta különböztetni az embereket. Ti mutatott rá egy embercsoportra, az ördög atyától valók vagytok. Testvérek, a gonoszság egy olyan szellemi erő megnyilvánulás, amely mindig veszélyezteti a jót, a tisztát, az igazat. A gonoszság fiai be vannak vetve a világ szántóföldjébe. Tudomásul kell venni, hogy együtt kell nőni a kettőnek. Egymás mellett együtt és egyszerre nő. Az Isten országának a fiai és a gonoszság fiai. Testvérek, amilyen titokzatos a gonoszság fiainak bekerülése a világ életébe. Olyan titokzatos Isten fiainak a jelenléte. De amilyen valóság, hogy a gonoszság fiai vetik a méreg magvait, az élet ellenes magvakat, a halált hozó magvakat, a jót tönkretevőt, az igazat beszennyező magvakat, a halál magvait, úgy igaz az is, hogy Isten országának a fiai is el vannak vetve ebben a világban, akik hozzák az élet magjait, a tisztaságét, a reményét, magát az életet. Isten veti a jó magot ebben a világban, méghozzá az ő gyermekein keresztül, az ő országának gyermekein keresztül. Testvérek, ennek a világnak egyetlen egy reménysége van, és azok Isten fiai. Nem a politikusok, ezt nem győzöm elégszer mondani. Nem a gazdasági szakemberek, hanem Isten országának a fiai, ennek a világnak a reménysége. Jézus szerint Isten őket veti be a világ nagy termőföldjébe, hogy teremjen a jó. Azt olvassuk a példázat folytatásaként, mikor pedig felnevekedett a kettő, és gyümölcsöt termett mind a kettő, akkor meglátszott a konkoly is. Kedves testvérek, a világban összekeveredve egymás mellett nő a gonoszság fiai és az igazság fiai. De ugyanez van az egyházban is. Ugyanez van a gyülekezetekben is. És az a baj, hogy ugyanez történik a szívünkben is. Együtt és egymás mellett nőhet a gonoszság magva. És az élet, az ige igazság magva, hogy majd teremjen. Itt Jézus célzottan beszél magáról, az Isten országáról, így az egyházról is. Testvérek, itt is együtt nő a kettő. Együtt nő a kettő. De nagyon fontos valamit megérteni. Azt ugyanis, hogy amikor Jézus jó magról, tiszta magról, búzáról beszél, akkor ki nem ejti, hogy a hívőkről beszél. Azt mondja, hogy az Isten országának a fiai. Ez nem azonos azzal, akiket mi hívőknek mondunk. Nem azonos. És amikor konkolyról beszél, a rossz magról, nem a hitetlenekről beszél, nem az ateistákról beszél, azokról mi szoktunk beszélni, hanem a gonoszság fiairól beszél. Jézus nem hívőket és hitetleneket mond, amikor búzáról és konkolyról beszél, hanem Isten országa fiairól és a gonoszság fiairól beszél. És kettő nem ugyanaz. Testvérek, egyenesen Jézus a gonosz alatt nem a hitetleneket érti. Nem találtok az Új Szövetségben olyan igét, ahol a kettőt összekapcsolja Jézus. Tudjátok, mikor használja Jézus a gonosz szót? Nem mindenki, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mert azon a napon azt fogom néktek mondani, nem ismerlek titeket, ti átkozottak. Itt ugyanaz a szó van, mint itt a példázatban. Azokról a hívőkről mondja Jézus, hogy gonoszok. Akinek csak a szája jár. Uram, Uram, hát nem a te nevedben cselekedtünk. Hát még a te nevedért a gonoszok is engedtek nekünk. Uram, nem ismerlek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Sosem ismertelek bennőtöket. Ez döbbenetes. Értitek, miért nem engedi Jézus a gyomlálást? Miért nem engedi? Mert szolgák mindig jelentkeznek, hogy gyomláljuk ki a konkolyt. És Jézus nem engedi. Sokan látszanak hívőnek, testvérek, de nem azok. Nem Isten országának a fiai. Sokan mondják magukról, hogy én hívő vagyok. Milyen döbbenetes, mikor Jézus azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak. Nem ismerlek titeket. Nem tudom, hogy kik vagytok. Ne hivatkozzatok rám. Sokakról gondoljuk, hogy ő nem hívő. És mégis Isten országa fiai közé tartozik. És sokakra gondoljuk, hogy hívő. És nem tartozik Isten országának fiai közé. Ezért nem engedi Jézus, hogy mi eldöntsük a növekedés alatt, hogy ki a búza, és ki a konkoly. Ki az Isten országának a fia, és ki nem. A szolgák között mindig van, aki jelentkezik, hogy szaggassuk ki őket. Azokat, akiket mi annak látunk. Ez egy konkoly életnek látszik. Én úgy látom. Testvérek, az egyháztörténet tele van szégyenletes konkolytépésekkel. Vallásháborúkkal, inkvizícióval, eretneküldözéssel. Jézus azt mondja, hagyjátok az aratásig együtt nőni őket. Nem a ti dolgotok. A végén majd kiderül, hogy ki volt a konkoly, és ki volt a búza. De akkor majd az angyalok választják őket szét. Nem ti? Ki merni eldönteni közülünk, hogy ebben a templomban ki a konkoly és ki a búza? Azt talán csendben eldöntjük magunkba, hogy kit tartunk hívőnek és kit nem, de itt Jézus nem erről beszél. Jézus nem eszerint különböztet meg, hanem hogy kicsoda Isten országának a fia, és ki nem. Eszerint ki búza, ki konkoly. És melyik az közülünk, akiben nem nőtt még föl a sátán magvetése? Van-e köztünk olyan, akiben még konkoly nem nőtt fel? Hát, ha nőtt fel és mindnyájunkba, az a sátán magvetése volt. Gondoljatok arra, amikor az Istvánt, mint vértanút kivégzik, és amikor megkövezik, és vége van, és meghal, ha valaki akkor azt mondja, hogy kérem, azok, akik megkövezték ezt a szentet, az mind konkoly, szaggassuk ki, és égessük el. Csak hogy ott állt köztük egy Saulus nevű férfi, akiből később Pál apostol lett. Nem véletlenül tűri az Úr a gonoszokat az igazak között, a világban is, az egyházban is, a gyülekezetben is. És most a komoly megtért hívőkhöz fordulok. Ha téged megtérésed előtt valaki, mert addig konkoly volt a szíved, kigyomlált volna, hogy lehettél volna egyszer búzává? Mi a poklot telidobálnánk éretlen, konkolynak tetsző búza szálakkal. És hogy mennyire nem értünk hozzá, testvérek, ha semmi nem győzött meg bennünket, győzzön meg a nagypéntek. Emlékeztek rá? Nagypénteken felhangzik a kérdés. Ki a konkoly, ki a búza? Kit bocsássak el nektek? Jézust vagy Barrabást? És a tömeg kihúzza a búzaszálat, megöli, mintha konkoly lenne. Jézus vagy Barrabás? És bent hagyja a konkolyt,
és elpusztítja a búzát. Soha ne mond senkire, hogy konkolj, hát ha csak elkésed búzaszál. Édesapám mesélte azt, ami a Bibliája hátulján be van írva, itt az utolsó lapon, hogy 1949 egyik éjszakáján hogyan tért meg. Az volt az igéje, hogy kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat és járj. Akkor már 18 esztendeje lelkipásztor volt. De azon az éjjelen lett igazán azzá. Jaj, ha valaki azt mondja, ez a Károly bácsi, ez konkoly. Ki kéne szaggatni? Soha ne mondj senkire, hogy konkoly. És soha ne mondj le senkiről, mert az Isten soha nem mond le senkiről. Mert testvérek, nem csak a konkoly magvetése folyik, hanem folyik Isten magvetése is. És újra megtörténik a csoda, hogy az Isten magvetése a konkolyból, a degenerált búzából igazi búzát formál. Az embereket soha ne úgy lásd, amilyenek, hanem úgy, amilyennek Isten látja és tudja formálni őket. Olyan örömmel látom azokat a műsorokat, elég ritkán van, de most is volt, rádióba hallottam, televízióba láttam, amikor börtönbe hitre jutott férfiak tesznek bizonyságot a Krisztus Jézusról. Bűnözők. A konkoly konkolyai. Csak hogy a börtönbe is folyik a magvetés. És ezek járnak vissza a börtönökbe, mint hiteles tanuk. Hogy ez voltam, konkoly, mérget, pusztulást hordoztam. És megtalálta pásztor és nyájához vezetett, és ez lettem. Búza, Isten országának fia. Reménységbe hordoz mindenkit. Ahogy téged reménységben hordoz az Úr. És az igazságérzetednek hadd szóljon végül, lesz aratás és lesz szétválogatás. Az idők végén. De ezt nem köti az orrunkra az Úr. Nem is von be bennünket. Nem kíváncsi a véleményünkre. Nem szólhatunk bele. De jó, hogy így van. Ez az ő felség területe. A te dolgod, mondja Jézus befejezéséül a példázatnak, hogy ragyogj az emberek előtt, mint Isten fia. Hogy minél több szív kívánja meg, hogy Isten országának gyermeke legyek. Hát, konkoly tépegető lélek helyett ragyogjanak Isten országának gyermekei ebben a világban. Reménységet mutatva minden konkolynak, hogy Istennek van hatalma. íme itt vagyok én. Áldjon meg bennünket ezzel az Úr. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy hagytad magad kiszakítani, hagytad, hogy megköpjenek, megalázzanak, megvessenek, megöljenek, mint egy konkolyt, azért, hogy igazán búzává lehess mindenkinek. Köszönjük, Jézus, hogy van hatalmad rá, bárkinek a szívét, ahol a gonoszság magvai élnek és nőnek, egészen átformálni. Köszönjük, Urunk, hogy ez valóság, mert a magunk életébe is tapasztaltuk. Köszönjük, hogy magunk körül is láttuk, és látjuk. Szeretnénk fényleni, mint Isten gyermekei ezen a világon. És fénylő, jót cselekvő életünkkel bizonyságot tenni arról, hogy mi a te országod fiai vagyunk már. Mennyei állampolgárok. Segíts bennünket így élni, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, jövő heti alkalmainkat, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, kedden este 6 órakor a fiatal felnőttek, nem, kedden este 7-kor a fiatal felnőttek órája. Szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kisifi, pénteken 5 órakor a mini ifi, és pénteken 6 órakor a nagy ifi biblia órái vannak. Szombaton délelőtt 10 órakor konfirmandus óra van. Szombaton este 6 órakor jótékonysági estet rendezünk a Csilibe, ahogy ezt már hetek óta hirdetjük. Itt talán most mindenek előtt jegyezzem meg azt, hogy helyben jegyárusítás már nem lesz. Tehát aki el szeretne jönni, annak ma és holnap még van lehetősége itt, a gyülekezetnél, Vályi Nagy Katalin testvérünknél jegyet vásárolni. Oda már ne menjünk azzal, hogy majd ott az utolsó pillanatban, mert erre lehetőség már nem lesz. A bállal kapcsolatos legfontosabb dolgokat hétről hétre hirdettem, most talán annyit, hogy fellépnek a gyermekeink, akik táncolnak, ifjaink és felnőtteink, kórusunk és zenekarunk tervezetten, vendégművész is szolgál majd közöttünk. A jótékonysági est célja egy gyermek, ifjúsági és felnőtt konferencia központnak, pihenő központnak a kialakítása vagy megvétele. Ehhez támogató jegyeket lehet venni egész esztendőben, az iratterjesztésben 1000, 2000, 5000 és 10000 forintos áron. Tombola is lesz ezen a bizonyos együttlétünkön, ehhez értékes és értelmes felajánlásokat kérünk továbbra is. Takaró Szulamitot keressük, ő ennek a tombola ügynek a felelőse. Ugyancsak kéréssel fordulunk a testvérekhez, a nőtestvérekhez elsőrenden. Tervezetten 6-tól 8-ig lezajlik a program, 8 órakor kezdődik a vacsora. Ahhoz, hogy ezt a 2 órás időt értelmesen tudjuk eltölteni, ennek része lesz az, hogy miután a belépőbe nincs ital, csak vacsora van és program, úgy gondoltuk, hogy az asztalokra kerüljön egy-egy üveg bor ajándékba a gyülekezettől, illetőleg pogácsa. Ehhez kérjük az asszonytestvérek segítségét, méghozzá a következő formában. Pénteken délután 3 és 6 óra között dobozba betéve kérnénk elhozni ide a gyülekezetbe az odaszánt pogácsát, elkészített és odaszánt pogácsát. Azért nem tudunk több időpontot mondani, testvérek, mert így is 1000 felé szakadunk. Gondoljuk végig, hogy ennyi programot gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, a csilivel egyeztetve, az étteremmel egyeztetve, a vendégekkel egyeztetve, és tulajdonképpen a helyiségen és az asztalokon kívül semmit nem kapunk, mindent nekünk kell biztosítani, az őröktől a jegyszedőig, el se tudom mondani. Rengeteg feladatunk van, a 41 néhány asztalnak a beosztása, készítése, kit hova ültessünk, kit hova ne ültessünk, szóval elmondhatatlanul sok feladatunk van, ezért kérjük, hogy egy ilyen korlátozott időn belül történjen ez meg, mert nyilván ehhez itt kell lenni. Most hiába csönget ide be valaki délután 3 órakor csütörtökön, nem fog itt találni senkit. Hiába csönget be kedden mondjuk 9 órakor, ha nem talál itt senkit. Nem tudunk reggeltől estig itt lenni, mert máshol kell lennünk. Ezt pedig csak úgy tudjuk megoldani tehát, hogy előre is megköszönve az asszonytestvérek segítségét, kérjük, hogy pénteken délután 3 és 6 óra között jöjjünk el és hozzuk el az ide szánt pogácsát. Ha valakinek ez az időpont végleg nem jó, akkor a beosztott lelkész úrral legyen szíves azt egyeztetni. És azért kérjük, hogy tegyük dobozba, mert innen majd át kell szállítanunk a csilibe. Ott majd szét kell szedni, 42 asztalra meg kell terítenünk vele. Tehát, hogyha az egyik selyem papírba lesz, a másik üvegtálcán, a harmadik fémtálcán, a negyedik, nem tudom, zsírpapírba, hihetetlen nehézséget jelent majd annak az összerakása, átszállítása, utána az edények, vagy az nem tudom én, tálcák visszaadása. Magyarul az segít nekünk, aki ha süt, akkor azt 3 és 6 között idehozza, és beteszi egy kis dobozba, amit ha megfogunk, ha szállítani kell, akkor azzal könnyebbé tesszük egy kicsit az életünket. Több dolgot is kértek tőlem, hogy mondjam, és ezért most nem lesz logikus rendszerbe téve a dolog. Úgy mondom, ahogy megírtam, aztán közben jöttek a kérések. Az asztalon ott található testvérek a gyülekezet választói névjegyzéke, ez a második vasárnap, hogy az egyházi törvény értelmében az úrasztalán kint van. Mindenkit kérünk rá, hogy ellenőrizze le, hogy benne van-e ő maga, a társa, nagykorú gyermeke.
Az egyházi törvény értelmében az kerül bele az egyházközség választói névjegyzékébe, aki templomba jár, él az úrvacsora szentségével, és fizeti az egyház fenntartói járulékot. Ellenőrizzük tehát le magunkat. Körlevélben fordultunk a testvérekhez, megkezdődött az adóbevallásoknak az ideje, és azzal a kéréssel fordultunk mindenkihez, aki a mi választói névjegyzékünkbe benne található volt, hogy a 2x1%-os fölajánlás egyik 1%-át a kapunyítás elnevezésű közhasznú alapítványunk számára tegye meg. Ennek a kapunyítás alapítványnak, amelyik az egyik rendezője lesz az egyházközség mellett, ennek a bálnak, ennek a jótékonysági esnek, minden elérhetősége a körlevélben megtalálható. Istentisztelet után egyrészt a gyermekcsoportokat várják a gyülekezeti nagyterem felső részén, az emeleten még egy próbára, másrészt a most konfirmálókkal és szüleikkel egy rövid megbeszélést tartunk itt a templomban, kérem persejezés után majd jöjjenek vissza a templomba egy rövid megbeszélésre. Presbiteri konferenciát tart a Budapest déli református egyházmegye, ez a presbitereknek szól, február 25-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Rádai utcába, Brandenburg Sándor főgondnok úrnál kell a presbitereknek vagy lehet jelentkezni. Újraindult a honlapunk, a honlapunkon a jótékonysági esttel kapcsolatban minden információ újra elérhető. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik dr. Hajdú Ferenc testvérünket, aki 72 esztendőt élt, benne egyházunk hűséges tagja gyászolja férjét. Isten adjon vigasztalódást neki, mint hátramaradottnak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 300. dicséretünk 4. versét, majd a himnuszt énekeljük el. 300. dicséretünk utolsó 4. versét, kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltöröl.